A ma estének az alapigéje a felolvasott történeten kívül Jakab levelében található, az első rész egyetlen versében, a 27. versben. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságokban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Van-e történeted? Ez lenne a ma estének a fő kérdése, hogy van-e történeted, olyan történet, ami a mai témánkkal kapcsolatos, ugye ez egy sorozatnak a végén vagyunk, a szövetség sorozatnak, és januárban 3 igehirdetést hallottunk, a házasságról szólt az egyik, a válásról, és most a korintusi levél tematikája szerint a hajadonok, egyedülállók és az özvegyek vannak a soron. Hát ezért gondoltam még régen, hogy ilyen kis történeteket fogok mesélni sokat, mert délelőtt mondták, hogy annyit azért nem meséljek, úgyhogy egy kicsit csökkentettem. 2 özvegyes történetet szeretnék elmondani, ezek még kecskeméti lelkész koromból származnak, és hát nagyon tanúságosak rám nézve főleg. Egy ismerősöm, egy evangélikus lelkész említette, hogy van egy özvegyasszony, aki nagyon idős, egyedülálló, és nagyon szerette volna, meglátogatta egy lelkészt, hát megkért rá egy barátom, ezért elvállaltam, meglátogattam a nénit, Kati néninek hívták, olyan özvegy volt, akinek 2 férje volt, de a második férje is meghalt a második világháborúban, és azóta gyakorlatilag azt az 50 évet, amíg én meglátogattam, azt özvegyként, egyedülállóként töltötte gyermek nélkül. Hát a Kati néni nagyon tipikus, ilyen idős néni volt, ilyen nagyon öreg néni, fejkendős, erős, fekete-keretes szemüveggel, nagy vizenyőkkel szeme alatt. Hát többször is meglátogattam, egy ilyen félhideg konyhába ültünk le, az volt még a legmelegebb pontja a lakásnak, és úgy mesélt erről az időszakról, nagyon kedvelt engem, úgy véltem azt, hogy hát olyan nagyjából fiának, vagy unokájának is tekint, hogy úgy többször elmentem, és bele se tudtam gondolni, hogy milyen lehetett ez az 50 év így egyedül. A második, Júlia tanítónő, ennek nagyon érdekesek a keretei. Kecskeméten van egy nagy lelkészi hivatal, és hát ott mindig nagy élet volt, van 3-4 asztal, telefonokkal, sok lelkész volt egyszerre ott, és egyszer, amikor beléptem a hivatalba, akkor egyből mondták, hogy jöjjek a telefonhoz, mert valaki van a vonalban. Én ugye le se betkőztem, meg se érkeztem, de oda mentem a telefonhoz, és egy néni, nagyon idegesítő hang, ilyen dadogva mondta el, hogy szeretne egy lelkésszel beszélni, és ő a Mihó utca és a Sétatér utca sarkán lakik, a Mihó utca és a Sétatér utca sarkán, és hogy szeretne egy lelkésszel beszélni. És hát nagyon sokszor elmondtam, mondom, vagy 10-szer ezt, és úgy hát én voltam a valaki, a nyertes, hát még nagyon ifjú lelkész voltam, mondták, hogy ez az én feladatom, úgyhogy tekinthettem magam lúzernek is, vagy valami nyertesnek, akinek nincs is más dolga. Kicsit szorongva indultam el, mert hát eleve idegesített már ez a hang a telefonban, ez a néninek ez a furcsa követelőző hangja, meg hát én fiatalokkal foglalkoztam főleg, meg tanítottam, idősekkel kevésbé voltam kompatibilis. És aztán beléptem a házba, és úgy szép, ahogy lassan mentem be, úgy minden megváltozott. Nagyon szegényen lakott ez a tanító nő, és amikor beléptem a szobájába, ahol így egyik sarokba fel volt halmozva a fa, amivel fűtött, és nagy hideg volt a szobába, és a tapét, ami ilyen zöld penészes volt, az így belógott a szoba közepére. Hát ugye nagyon fura, hogy nagyon rossz körülmények voltak, és én megsajnáltam a nénit, nagy fényképek voltak a falon, és aztán egy nagyon törékeny néni fogadott, Júlia a tanítónő, református tanítóképzőt végzett egyébként, és volt férje is, és volt egy enyhén fogyatékos gyermekük, akinek a képe kinn is volt ott a falon, egy kis hintalóval játszott, ilyen furcsa, mosolyú kisgyermek, és gyakorlatilag ezért őt ápolta, gondolsz, ezért nem is nagyon tudott tanítani hosszú ideig. És mesélt az életéről, és akkor feltárult számomra az özvegységnek minden kínja és nehézsége. Meg is kért, hogy fotózzak le egy síremléket a templomba, szóval volt egy ilyen kis kapcsolatunk, és aztán nagyon sok fényképet mutatott, akkor is szerettem a képeket, és nagyon sokat mesélt az életéről, és úgy feltárult előttem, hogy valaki, aki az életét arra szánja, hogy gondozza a családját, és igazán nem tud a hivatásának élni. Hát mi is köti ezeket a kis történeteket össze? Mindenképpen az, hogy egyiket se kerestem, nem akartam benne lenni, mégis belekerültem. Aztán az is, hogy minden ellenérzésem volt mind a kettőnél, mit is kezdünk majd egymással, és mit tudok én egy özvegyel kezdeni. És aztán mindegyikből egy jó történet lett, egy maradandó történet. Látjátok, hogy sok év után ezt elmesélem, mert hatott rám. Aztán az is következménye a történeteknek, hogy azt hittem, hogy majd én fogok jobban hatni, megy majd ugye a lelkész, kimegy, és akkor majd ott hat a meglátogatottakra, de nagyon szinte jobban hatottak rá, mint én rájuk. És hát megvalósult valami ebből az igéből is, ami a Jakab levelében van, hogy igen, meglátogatni az özvegyeket, az árvákat, ez egy nagyon jó dolog, és nem fölösleges idő. Hát ez a téma most úgy van előttünk, mint egy sorozatnak az utolsó darabjai, és azt gondolnám, hogy nem értelmeznünk kell most, hogy abban a korban mit jelentett az özvegység, vagy Pál apostol miket ír, mert nagyon más a helyzet, hanem inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy gyülekezeti tagnak nekünk mi a felelősségünk, mi a szerepünk abban egy közösségnek részeként, hogy azok felé, akik egyedül vannak, akik az életük részét vagy már egyedül hordozzák, vagy még egyedül hordozzák, felé hogyan tudunk jelen lenni. Ezért figyelünk erre ma, és hát ilyenkor mérleget szoktunk vonni egy-egy sorozat végén, ez az utolsó darabja, mint mondtam, a szövetség sorozatnak, hogy milyen is volt ez a sorozat, mit tudunk kiemelni belőle. A gyülekezetben működő hádi csoportokban ezt meg is tettük, és nem véletlen, hogy első sorban, vagy inkább, nyilván ezek voltak a legkésőbb is hozzánk, az Isten és ember kapcsolatát leginkább tükröző házassági szövetség volt, ami sokakat megmozdított, a válás is nyilván, és ezért fontos ez a mai nap is, hogy ezekkel a kisebb közösségekkel, állapotokkal amit is kezdünk. Hát ilyen kérdésekről beszélgettünk, hogy melyik volt a legütősebb üzenet számunkra, milyen volt a szövetségre alkotott képünk a sorozat után, mennyit változott az Isten képünk, a hitünk megélésére hatottak-e ezek, a gyülekezeti jelenlétünkre. És itt kapcsolódnék az előzőekhez, hogy a gyülekezeti jelenlétünkben nagyon fontos, hogy hogyan vagyunk együtt azokkal, akik még nem házasok, egyedül vannak, vagy már nem házasok, özvegyek, ha talán ilyen nagyon nehéz sorsúak nincsenek is a közösségünkben, vagy közünkben, akiket ilyen hosszú özvegységgel együtt látunk, akkor is ezek az állapotok milyen nehézségekkel és szenvedésekkel járnak együtt. Tehát a mai témánk, özvegyek, egyedülállók, hajadonok, mit kezdünk velük, mit kezdünk egymással, és mi az üzenetünk ezen a mai napon. Próbáltam összekötni ezt a két állapotot. Mi kapcsolja össze a sorozatunk utolsó darabjaként ezt a két fajta hiánnyal élő embert, embertípus talán, akik ma is jelen vannak a gyülekezetünkben. Nehéz még a Biblia alapján is meghatározni ezt, kategorizálni, nem is szeretek ilyet. És a korintusi levélnek az útmutatásai sem feltétlenül iránymutatók ebben a témában, hiszen nagyon erősen benne van az akkori kornak a gondolkodása. A mai szóhasználatok sem fedik le egész pontosan a fogalmakat, a státuszokat végképp nem. Ezért is döntöttem úgy, hogy inkább a történeteken lesz a hangsúly, a sztorikon, hogy van-e olyan történetünk, és lesz-e olyan történetünk, amiben benne vannak, szerepelnek özvegyek, egyedülállók és hajadonok. Jakab levelének az igé is ezt támasztják alá. És erre a történetre gondolunk, amit Jézussal kapcsolatban olvastunk, ez az egy történet származik ebből a kis városból, hogy Naini ifjúként ismerős a Biblia ismeretünkben, bár szegény ifjú nem sok mindent csinál azon kívül, hogy halott, és aztán később pedig felül és beszél, bár az édesanyja se túl sok mindent csinál, aki sír és siratja a gyermekét. Jézus az, aki cselekszik az egész történetben, ő veszi észre ezt a nagy hiányt, ami van, és a nagy tragédiát, és ő szeretetéből feltámasztja ezt a gyermeket. Tehát milyen kapcsolópontokat találunk tehát? Az egyedüllét, a társtalanság, a hiány, a magánynak a félelmei és keservei hogyan érzékelhetők az életünkben? Feloldhatóak ezek az ember személyes életében, hitében? Hogyan kezeljük ezeket? Tudjuk ezt kezelni? Hogyan kezelem én magam, aki ezt átélem, vagy te? Hogyan kezeljük ezt, mint gyülekezet, mint egy közösség? Kinek mi ebben a felelőssége és lehetősége? Lehet-e egyáltalán együtt hordozni a társtalanságot, a magányt? A szövetség sorozatnak nem titkolt célja volt, hogy megerősödjünk a szövetségben, és ez a kérdés ezen a mai estén, hogy miben tudunk ma megerősödni. Elsőként tehát az özvegyekre tekintsünk. Az özvegyekre való utalással nagyon sokszor találkozunk a Szentírásban, nem csak úgy, mint ahogy Pál apostol beszélünk a korintusi levélben, vagy a Timóteus levélben ír, hanem már az Ószövetségben is gyakran olvassuk azt, hogy Isten védelmezi őket, főképp védelmükre hoztak létre számos rendelkezést. Úgy mondhatjuk, hogy Isten különleges védelme alatt álltak, sanyargatásuk, bántásuk, gyengeségükkel való visszaélésük Isten haragját hozza elő. A számtalan igét lehetne ide felsorolni. Főleg nők esetében volt érvényes, hiszen vannak férfi özvegyek is, de a férfiak nem szorultak jogi védelemre. Ha valakinek voltak gyermekei, az első szülöttnek kellett gondoskodni az egyedül maradt anyáról, és azért is kapott ő két részt az örökségből, hogy ezt meg tudja tenni. Köztiszteletben álltak, ezt is tudjuk. Nagy ünnepeken gondoskodni kellett arról, hogy ők is részesé legyenek az ünnepnek, ne maradjanak ki azért, mert egyedül vannak. És Jézus is többször védelmével veszi őket. Ez a történet is arról szól, hogy nem véletlen, hogy egy özvegy asszonyhoz lép oda. Példaként említi Jézus a szadakozásban és az imádságban őket többször is, és farizeusok a szembeni beszédekor pedig nagyon hangsúlyos az, hogy azzal vádolja őket, hogy kiforgatják az özvegy asszonyokat az ő vagyonukból, hiszen sokat örököltek, időnként gazdagok voltak. Az ősegyházban pedig ezt a törődő, figyelő, gondoskodó lépést látjuk, hogy igen, vegyék komolyan az ő szolgálatukat a gyülekezetben. És ha nem volt rokonuk, akkor a közösségnek kellett gondoskodni róluk. Jakab pedig egyenesen szeplőtelen istentiszteletnek, vagy tiszta kegyességnek, az újabb fordítás szerint nevezi az özvegyek meglátogatását, ahogy itt szerepel is. A héten készítettem ilyen kisebb riportokat a képben, hogy képbe legyek azért a mai özvegyekről is, ne csak a régiekről, meg hajadonokkal is készítettem. És egy özvegyel beszélgetve megkérdeztem, hogy hát mi a legnehezebb az özvegységben? Mi az, amit nehezen hordoznak? És azt válaszolta, hogy a társtalanság. Hogy valakinek nincsen társa. Akivel együtt élt, összefonódott egy életen keresztül annak a hiánya nagyon nehezen pótolhat. Tehát tudjuk ezt mi is, akinek esetleg a szülője így él, vagy nagyszülője, vagy ezt átélte, tudja azt, hogy azt a hiányt, amit egy társnak az elvesztés jelent, azt úgy nem nagyon lehet pótolni. És talán jellemző is az, hogy hátrafele tekintenek az özvegyek az emlékekben, ahogy ez az idős asszony nekem is mutatta a képeket a fiatalságának, a főiskolás éveinek a képeit, hogy megelevenedett ez a fajta múlt. Jellemző, nagyon hiányzik, aki nincs, és ezt a hiányt nagyon nehéz betölteni, és az emlékek azok nagyon erősen jelen vannak ott abban a közösségben, abban a családban. Tehát azt válaszolta ez a társtalanság, és akivel az ember összefonódik, nehezen pótolható, és ezért ő azt is mondta, hogy hát ezért is keres az ember a közösségben társakat újra, barátokat, testvéreket, hogy a gyülekezetbe jár rendszeresen, és ő talált itt barátot, barátnőt, kis közösséget, akikkel jól együtt van. És szolgálatot is talált, mert azt mondja nyilván, hogy sok ideje van, és sok ideje felszabadult, van családja is, nyilván tudja, ki tudja tölteni az idejét, de hogy a közösségben azért jó lenni, mert talál barátokat is. És talán sokak számára ez a fajta állapot, amit egy özvegység jelent, ez olyan riasztó. Tehát, hogy valaki egyedül van, hogy én is olyan ellenérzésekkel mentem el látogatni, mert azt gondoltam, hogy egy sokkal idősebb valakivel, én egy 20 éves fiatal, mit tudok kezdeni, mit tudok mondani egyáltalán, és hogy tudom ezeket a hiányokat érteni, vagy betölteni. Pedig sok esetben ez a magány ez nagyon riasztó, hogy valaki egyedül van, és az ember nehezen lép oda hozzá. Vagy ugyanilyen, mint akkor valamikor valaki gyászol, fekete ruhában, megjelenik egy munkahelyen, vagy egy közösségben, és az ember úgy azt mondja, most nem megyek oda hozzá, mit mondjak? Hát sablonos dolgokat nem akarok mondani, vagy csak azokat tudnék, mint hogy ilyen burokba lennének az emberek. És mindig előjön, és kicsit ilyen riasztó is lehet valakinek a magánya. És hát sok kérdést tesz fel ez, hogy ki is tehet róla, ki a felelős, mennyire mondja valaki, akár Istennek is, hogy miért vagyok egyedül, sok keserűség és fájdalom gyűlik fel, miért nem adtál társat, miért vetted el, miért nincsen. Mennyire riasztó a magány valaki számára. Egy másik kis történetet mondok, ez nem velem esett meg, hanem a feleségem emesével, aki egy gyerekkorában egy budapesti gyülekezetbe járt a Fasorba, és ott elmesélte, hogy volt egy Márta néni nevű idős hölgy, aki nem ment férjhez soha, egyedülálló volt, és azt találta ki, úgy szolgálta gyerekek, fiatalok között, hogy időnként meghívta őket egy ilyen délutáni tea délutánra, ami nagyon régi lakásban volt a belvárosban, kitette a szép terítőt, a porceláncsészéket, teát főzött, pogácsát csinált, ez ilyen klasszikus, nem tudom, 19. századi ilyen angol kisasszony szép terítékkel mindenne, és ezeket az akkori ilyen 13-14 éves, 15 éves kamaszokat meghívta magához, és elmentek, és hát azért akkor sem voltak mások a kamaszok, maximum nem lógott ki a zsebükből egy telefon, vagy talán kicsit lassabbak voltak, de nagyon értékelték. Sokat csináltak, egy bibliaismereti versenyt csináltak, beszélgetett velük, meg ígéslapot kaptak, és hogy emesse, hogy ez milyen nagy fejlődést okozott nekik, hogy egy ilyen nagyon erős biztatást kaptak, vagy egyáltalán, hogy valaki kimeríteni a régi porcelánjait nekik, hogy rászánja az időt, hogy készül, és hogy nagyon szereti őket, ezt érezték. Hogy valahol az Isten szeretete Márta nénin keresztül nagyon erősen elérte. És az a Márta néni ezzel szolgált nekik, hogy ez a nagy korkülönbség, ez a nagy áthidalhatatlan szakadék az valamilyen módon mégis áthidalódott. Nehéz a magánnyal, az egyedül léttel mit kezdeni, így is fogalmazza a Prédikátor könyve, hogy a társtalanság szomorú sors. Laci a múlt héten említett, hogy ez a hármas fonál mit jelent az ember életében, hogy az ember, a társa és Istennek a hármasság, a hármas kötél, ezzel a kis mondattal kezdődik, hogy a társtalanság az egy szomorú sors, egy nehéz sors. És éppen ezért látjuk az özvegyeken keresztül, az egyedülállókon keresztül is, hogy ez tényleg nehéz. És azért is, mert ha lassan átérünk a hajadonokra is, hogy a hajadonokkal kapcsolatban pedig ugye nehéz a férfiaknak a hozzáállása, mert sokszor éppen az a magány riasztja őket, hogy bármilyen beszélgetést kezdeményez, akkor valaki már esetleg úgy gondolja, hogy a másik az félreérti, vagy közeledésnek gondolja. Nehéz ezt feloldani, nehezen tudunk hozzáállni ezekhez a helyzetekhez. De a hajadonokat úgy írhatjuk le, és úgy írja a Szentírás is, így fogalmazza meg, hogy még leányként élő, férjhez nem ment nő. Az átvitt értelme jelöli ki a legvalószínűbb használatát is, az a hajadon, valamiképpen a hajjal kapcsolatos, a fedetlen fővel, a főkötő nélkül, azaz még nem házas nő, akinek úgymond még nem kötötték be a fejét. Külön is beszél a Szentírás, szintén azzal a fajta védelmező és gondoskodó helyzetbe állítja őket, amit az özvegyeknél is láttunk. Az Ószövetségben konkrétan a törvény védte őket, nagyon súlyos ítéletet helyezett kilátásba a törvény, aki elcsábít egy hajadont, vagy erőszakoskodik vele. És a legtöbbször nyilván a házassággal kapcsolatos rendelkezésekben fordulnak elő, és az 1 Korintus 7, amit már vettünk, és az elmúlt két istentiszteleten is, részletesen szól a hajadonokról, az egyedülmaradás, a férjhez menés kapcsolatában. Pál tanácsaiban Jézus közeli visszavárása játszott szerepet, ezért mondja, hogy hát nem baj, a hajadonok maradjanak inkább úgy, és ne menjenek férjhez, de nem tiltja meg, sőt azt mondja, hogyha nagyon szeretnének, nyilván lehetséges. Ez nem csak általában a hajadonokkal foglalkozik, hanem elsősorban azokkal, akik Krisztus visszatérésének közeli váradalma miatt nem akartak férjhez menni, vagy mint házastársak nem akartak házas életet élni. A hajadon létnek vannak nehézségei, és valószínűleg nem én fogom elmondani, hogy mik a nehézségei a hajadon létnek. Viszont azt látni lehet, hogy a társadalomban nagyon erősen jelen van ez a kérdés, nem is beszélve kinek-kinek a személyes életéről. Foglalkoztat mindenki, nagyon sok tanácsadás van, könyvek születnek, cikkek, blogok, és ezzel kapcsolatban két veszélyt azért én is megéreztem, vagy én is érzek. Az egyik, hogy ezt a kérdést sokan ilyen pánikként kezelik. Egyébként sok lelki eredetű betegség van, amelyek népszerűek is, de a lelki betegségek között ott van az, hogy nagyon sok mindenért a pánik gombot akarják megnyomni. Egyedül vagyok, pánikolok. Ezt nem tartom betegségnek, csak párhuzamot mondtam, hogy nagyon sok minden rásütik ma, hogy kétségbe kell esni, ha valaki egyedül van. Mint említettem, kis riportokat is készítettem a héten, és egy fiatal egyetemista lány mesélte el, hogy ez annyira elterjedt ez a pánikolás, hogy a 20-as évek elején járó egyetemisták is pánikolnak, hogyan lesz társuk, egyedül maradnak. Fiatalok, szépek, energikusak, körülöttük annyi fiú zsong, mint a mézzelteli odú környékén a méhek a micimackóban, és mégis pánikolnak. És ez egy társadalmi kérdés is, mert hogy valaki egyre idősebb, és azt mondja, hogy fogy a reménységem, de hogy 20-as évek elején is megvan, ez egy érdekes kérdés, érdekes észrevétel. A másik pedig az, hogy az egyedül létet, a magányt sokan úgy állítják be, hogy ennek a fajta szingli létnek mennyi pozitívuma van. beszélgettem szintén egy egyedülálló hölgyel, aki elmondta, hogy azért az egyedül létnek is vannak előnyei, nagyon sok, hiszen nem kell alkalmazkodni, nagyon sok mindenben az ember egyedül dönthet, van előnye is, hátránya is. Ő azt mondta, hogy ezt is kimondta, hogy hát benne van a kényelem is, hogy igen, én berendezem az életemet, és azt úgy élem, ahogy én akarom. Mégis úgy van beállítva ez a fajta életforma, hogy ez egy jó életforma, ebbe ki lehet teljesedni. Van egy pozitív, kicsit ilyen vicces, eltorzított része is a szingliségnek, mint amit ilyen sorozatok mutatnak. És nincsen benne kötöttség, nincsen benne kötődés, elkötelezettség, inkább a szabadság megélése, ahogy én akarom a sorsomat intézni. Pedig a szövetség lényege pont a kötöttség, a kötődés, hogy lefektetünk szabályokat, rendeket, és úgy élünk, és az alkalmazkodunk. A szövetségkötésnek dokumentum, alapja van. Ezen a héten sokat beszéltünk, egyébként is, hogy előjött ez a téma sok tekintetben, hogy nyilván egy házasságban is nagyon sok mindenben kompromisszumot kötnek a felek, nem lesznek egyformák, összecsiszolódnak, de nagyon sok mindent másképp látnak, de mégis azt mondják, hogy mi szeretnénk együtt élni. És úgy gondolom, hogy nem elsősorban a társkérdés az igazi kérdést. Szintén egy ilyen kis riportban valaki így fogalmazta meg, egy teológus, hogy aki nem tud egyedül lenni, annak a társa sem lesz megoldás. Aki nem tudja megélni a magányt egyedül, annak nem az a megoldás az életére, hogy lesz egy társam, és akkor minden megoldódik. Nem az egyedül lét a kérdés, hanem az a viszonyrendszer, elsősorban Istennel. Mi a viszonyom vele? Mennyire fogadom el az ő útmutatását, általa a helyzetemet? És én inkább a bizalomra tenném a hangsúlyt, hogy mekkora bizalmam van nekem arra, hogy Isten látja az életemet, látja a helyzetemet, és arra megoldást készít. Még akkor is, hogyha nagyon nem látszik belőle semmi. És ez bizalom kérdése, hogy mennyire bízom benne. Mennyire bízom, hogy ő nekem jót akar, és nem rosszat akar. Még akkor is, hogyha egyedül vagyok. Nagyon sok minden erről szól egyébként manapság. Nemrég óta játsszák a mozikban a Rossz versek című új magyar filmet, ami éppen ezt boncolgatja egy szakítás után, kezdődik egy szakítással, kezdődik a film, 30-asok nemzedékében teszi fel a kérdés, hogy hát érthetetlen ez a szakítás, ott mondja a fiú egyedül, és végig gondolja az életét, hát hogy hol, mit rontott el, hol volt az a pont az életében, volt-e olyan pont, amit nem jól csinált, nem jól döntött, vagy a szülei, vagy a tanárai, vagy ő. Mit rontott el? Kell egy ilyen pontot választani az ember életében? Van-e ilyen? Vagy Ulickajának, az orosz írónőnek van egy nagyon szép novellája, az a cím, hogy A szép lány teste, pedig arról szól, hogy valaki a saját szépsége miatt nem talál társra. Nagyon szépnek látják őt, és ő is így gondolja, sokan azt gondolják, hogy ezen múlik a társkérdés, ebben őrlődik a főhős, hogy őt mindenki csak a szépségért, a testért szereti, ezért soha nem lesznek normális kapcsolatai. És aztán lassan ő is öregszik, teltebb lesz, már nem lesz olyan szép, mint korábban, és végül is egy vak férfival ismerkedik meg, vele lesz igazán közösségben, aki nem a külsőjébe szeret bele a látványba, hiszen azt éppen nem látja, hanem a lényét szereti meg. Hát mit jelent reménykedni? Mi az életremény egy hajadon számára? Egy reménytelen helyzetben is reménykedni. Mert Isten éppen ilyenkor lép közbe. Jobb benne bízni, jobb Istenben bízni, mint emberekben reménykedni. Mondja a példabeszédek könyve. Hát akkor most jön a hajadonos sztori, ez jóval viccesebb, mint a korábbiak voltak. Az ifiben még szintén Kecskeméten volt 4 hajadon, aki nem ment férjhez. Több is volt, de volt 4, aki együtt tanított, tanárok voltak mind a 4-en, és Hát egy idő elteltével nagyon szenvedtek ebben a kérdésben, hogy hát társtalanok, és hát nem mennek férjhez, nem is ott mindenkinek udvarlója, vagy próbálkozások. Szépek voltak, helyesek, okosak, diplomások, hívők, és hát mi ott lelkészek, ifjú vezetők mindent kitaláltunk már, hogy hát hogy lehetne őket mégis valahogy férjhez segíteni, kitaláltunk református báltól kezdve, ifi találkozókig, hát nem csináltuk úgy, mint a zsidók ilyen nagy közvetítéssel, de azért mindenben próbálkoztunk, hát nem sikerült. Ez ilyen állandó téma volt egyébként, ugye sokat találkoztunk ifiben is, egyébként is barátságban voltunk, iskolában is együtt voltunk, és biztos ti is ismeritek, hogy ha valakinek van egy problémája, akkor vagy valamit hordoz az élete, mindig oda tér vissza, tehát akármi is történt, mindig ez a társkérdés jött elő, akármilyen helyzetben is. És sokat beszélgettünk, sírtunk, imádkoztunk együtt, de nem lett változás. Elhaladták a bűvös 30-at, és hát egyre reménytelenebbnek tűnt a helyzet. És akkor mentünk az első nagy reformációs utunkra, kis svájci városkába. Délelőtt nem mondtam be a nevét, de most bemondom, hogy Zofingen volt ez a városka. Megnéztük a főteret, melynek a közepén egy szép régi kútból csobogott a víz. És én meséltem egy szokásokról, hogy egyetemisták a diplomázások után bele szoktak menni a szökőkútba. És ezt kiegészítve a fantáziámmal azt is elmondtam, hogy a legenda szerint, ha valakit meghintenek a kút vizével, az egy éven belül férjhez megy, és azzal a mozdulattal le is locsoltam a négy hajadon lányt. Egymás mellett ültek, és egyébként is meleg volt. És mind a négy férjhez ment. Bár nem egy éven belül, de szép lassan, és gyermekük is született, és nem is egy. Nagyon reménytelennek tűnt a helyzetük, és sem mágus nem vagyok, sem varázsló, sem babonás, de ez a remény mégis életet kapott, mert én is abban bíztam, hogy egyszer megváltozik ez a helyzet. Ha nem is hittem a víz erejében, de abban hittem, hogy egyszer csak bekövetkezik, amit már régóta mindenki nagyon várt. Hiszen Isten látja a hiányainkat és a nyomorúságainkat, és nagyon pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, sőt, úgy fogalmazhatjuk, hogy pontosabban tudja azt, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. És mellettetek áll, még akkor is, hogyha ez nagyon távolinak tűnik számotokra. Amikor Jakab arról ír ebben a levélben, hogy az igazi kegyesség az, hogy önemberre vonatkozik ez a fajta kegyesség, aki eleget tesz az Isten tisztelet kultuszi, ceremoniális külsőségben megmutató részének is, és azt is mondja, hogy aki csak ezekben a formalitásokban gondolkodik, az csak kegyeskedés önmagát csapja be. De ki is tágítja a teret, és azt mondja, hogy a hitünk megélése az nem korlátozódhat ide a templom falai közé. Ha csak itt kéne megélnünk a hitünket, akkor nagyon könnyű lenne, vagy könnyebb lenne. Ezért is érdekes, hogy a régebbi fordítások, a Károly is az Isten tiszteletet mondja el, hogy az igazi Isten tisztelet, vagy a szeplőtelen Isten tisztelet, az mit jelent, és az új fordítás pedig ezt a tiszta kegyességet írja, a tiszta és szeplőtelen kegyesség. A kegyesség az, ahogy megélem a viszonyomat Istennel, ahogyan ápolom a kapcsolatot, hogy beszélek vele, és ezzel együtt, ahogy megélem a kapcsolataimat az emberekkel, testvérekkel, a barátokkal, a házastárssal. És ebben benne vannak a tettek is, a lépések egymás felé, ezek a burokpattanások, a falátörések, a szakadék átlépések. Nagyjából úgy, ahogy a nagy parancsolat összefoglalja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a kettő, amivel az ember a kegyességét nagyjából sinen tartja, mint egy sinnek a két vonala, Isten szeretet és ember szeretet. És igazi Isten tisztelet nem szavakban, hanem cselekedetekben áll. A Isten tisztelet szó angolul service. ami ugye szolgálatot jelent, egyfajta ellátást, míg a konkrétabb része még ugye javítást is jelent. Nem csak mi szolgálunk Istennek, és elsősorban nem mi szolgálunk, hanem ő szolgál nekünk. Jakab a tisztán külsődleges rituális istentiszteletet állítja szembe az igazi, valódi istentisztelettel, pozitív és negatív oldalról. A tiszta jelző eredetileg rituális tisztaságot jelentett, de itt az erkölcsi értékre, felebaráti szeretetre vonatkozik. Az özvegy, az árba, az egyedülálló, a hajadon az annak a típusa, akinek szüksége van, segítségre van szüksége ahhoz, hogy az akkori korban ne forgassák ki a jogaiból, méltósága legyen, az igazság érvényesüljön az életében, és hogy legyen valaki társa, és legyen közösségben. A kultikus istentisztelet lehet eszköz, út, segítség és erőforrás is az ember szeretet megéléséhez. És ez mindenkinek szól, legfőképpen azoknak, akik felismerik, hogy Isten akaratának cselekvésével éppen a vele való szövetséget erősítjük. A mi istentiszteletünk abban áll, hogy engedjük magunkat bevonni Jézus cselekvésébe, nem keresve a mi javunkat, hanem részt veszünk azon a szolgálaton, amelyet Isten nekünk tesz. Biztatásként és zárásként is erről a témáról, és le is zárjuk ezzel a szövetség sorozatunkat is. Egy gyülekezetben oda lehet menni a másikhoz, amikor valaki felismeri a másiknak a szükségletét. Gondolkozhatunk egyénileg ezekről a témákról, de egy gyülekezet közösségében máshogy gondolkodunk. Egy találkozás, egy bíztatás nagyon termékeny lehet, és ez nem az vízen múlik. Életreményt kap, aki érzi a közösség imádságának, erejének hordozását. Isten velünk van ebben is, és szüntelenül bíztat, hogy álljunk oda egymás mellé, és ebben gazdagabbak leszünk. Azok a példák, amiket elmondtam, ez mind azt mutatta, hogy gazdagabbak leszünk. Egy özvegy meglátogatás, akkor is egy egyedülálló életében is, és akkor is, hogyha odaállunk egy olyan valaki mellé, aki a társtalanságtól szenved, mert még előtte van. Ez az igazi istentisztelet. Ahogyan Jézus odalépett a naini özvegyhez, visszaadta neki a fiát, és ezzel egy egészen új értelmet adott az életének. És nem véletlen, hogy ezt jegyzi fel a Szentírás, ezt a történetet erről a városról, ez az egy, amit tudunk. És tekintélyes lehetett ez az asszony, hiszen sokan voltak a temetésen, nagyon nagy tömeg követi őt, és visszaadja a fiát, és ezzel új reményt ad neki. Az özvegység, az egyedüllét, a hajadonság azzal, hogy Isten mellettetek áll, lehet áldás. Ebben az értelemben lehet ez egy áldott állapot. A kis riportok, amiket készítettem a héten, mindezt sugallták számomra, hogy az az állapot, amiben az ember éppen van, az abban a helyzetben, abban a percben is lehet áldás. Még akkor is, hogyha az ember ezt úgy nem biztos, hogy érzi. Vagy azt mondja, hogy hát én most nem mondanám ezt, hogy ez egy áldott állapot. Mint mindenki más, aki hasonló helyzetben van. Hát erre törekedjünk, hogy igazi Isten tiszteletét éljünk meg, igazi kegyességet, igazi áldást. Itt együtt is ebben a gyülekezetben, egymás mellé állva, egymás kezét fogva kívánjunk áldást. Amen. Imádkozzunk röviden. Köszönjük neked, Urunk, hogy te áldást adsz nekünk, és nem csak az Isten tisztelet végén halljuk ezt, hanem folyamatosan jelen vagy az életünkben, és betöltöd azokat a hiányokat, amelyeket talán mások nem is tudnak betölteni, és köszönjük azt, hogy te olyan társ vagy, aki nem hagysz el minket, nem hagysz faképnél, nem szakítasz velünk, nem halsz meg, hanem jelen vagy az életünkben, és életet adsz, és feltámasztasz, és új életre hívsz, és szeretnénk kérni, hogy így légy jelen most is közöttünk. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te nagyon pontosan látod a mi hiányainkat, a mi félelmeinket a magánytól, az egyedülmaradástól, a társtalanságtól. És köszönjük, hogy te igazi társunk vagy, és nem csak egy frázis ez, hanem nagyon komolyan ott vagy mellettünk, és odalépsz mellénk. És ahogy a Jézus ígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezeteig, ez egy nagyon fontos ígéret, amire ráállhatunk. És köszönjük azt is, hogy nem csak te vagy velünk, és te töltesz be bennünket, és te vagy jelen a hiányainkban is, a magányunkban is, hanem egymásnak is lehetünk társai, hiszen azért vagyunk egy közösség, azért vagyunk egy testnek a tagjai, hogy figyeljünk egymásra, egymásnak a mozgására, a betegségére, a szenvedésére is, és köszönjük, hogy egymás mellé helyeztél bennünket ebben a gyülekezetben és ebben az esti istentiszteleti közösségben is. És szeretnénk kérni most mindenkiért, akinek nem könnyű, aki most szenved, és akinek talán ezek a szavak is nagyon rosszul esnek. Szeretnénk kérni, hogy te töltsd be a hiányokat, és te töltsd be azt, amit emberileg hiába próbálunk begyömöszölni, nem sikerül. És hiszük azt, hogy van akkora erőd, és van akkora hatalmat, hogy ezeket be tudod tölteni, és ilyen csodákat is tudsz tenni, mint amit megéltünk az életünkben, és amit ez a naini özvegy is megélt, hogy még a halálból is visszatér valaki. Köszönjük ezt a reménységet, és különösen azt, hogy Jézus Krisztus is visszajött a halálból, feltámadt, és új reményt és új életet adott nekünk is, és ad folyamatosan. Köszönjük ezt neked, és kérünk, hogy így töltsd be az életünket, ennek a gyülekezetnek az ezévi programjait, amit most terveztek a lelkipásztorok és a presbiterek ezen a hétvégén. Te áld meg az ő terveiket is, és légy velünk. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, és áldj meg. Amen. Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.